Tompa Andrea, a Hóhérháza. Egy jobbra át. Akkor most próbáljuk ki úgy. Biztatja majd magát a lány az évfordulón, az ötödiken. Még csak most ért le a dombról, és ötször akarja körbefutni a tavakat, mert ez az ötödik évforduló. 5 év, 5 kör. De nem is 5-ször, dönti el hirtelen, hanem 10-szer, vagy inkább 15-ször. Igen, 15-ször, meg tudom csinálni. Mennyi lehet a nagyobbik tó? Tűnődik. 700-800 méter? Pedig most fut először. Ma direkt nem gyújtott rá reggel, mert ma eldöntötte, futni fog. Éppen ezen a forró napon, mert augusztus van megint, pedig utál futni, mindig utált. A tornaórákat a pofoszkodós, üvöltő és szúrós cigarettaszagú tornatanárokkal ellógta, és amikor a Farkas utcán meg kellett volna kerülni a Szent György szobrot, behúzódott a könyvtár oldalába, és lecsalta a kör felét. De ma sikerülni fog, az évfordulón, mert ma valami nehezet és rendkívülit fog végrehajtani. Egy igazi tettet döntötte el hetekkel ezelőtt. Itt a tavaknál fog futni, ahol az apja korcsolyázni tanította őket, s a jégen csicsonkázás közben eltörte a karját. A tónál, ahol egyszer talált egy apró halat is. Valahogy partra vetődött, és élve maradt, a kutya találta meg. A halat aztán aladárnak keresztelték el, és hosszú ideig élt. Túlélte az apját is. Mert az apja ide járt a hosszú lábú spánielével. Itt futtatta, és itt lihegett a lány. Még 100 métert sem futott. Olyan nehéz volt elindulni, mintha köveket cipelne a hátizsákjában. Szorította melle, alig kapott levegőt. Itt egyszer sírt is, egyetlen egyszer sírt neki az apja, és megígérte, hogy többet nem iszik. Én pedig nem sírtam, sem akkor, sem később. Gondolta elégedetten. De most megint akkor van, és most próbáljuk ki úgy, és feszülten figyelt a lépteire, nehogy megbotoljon. A régi kínai vászontornacipő már egészen puha volt, érezte a köveket a talpa alatt, és ügyelt a bokájára, ami már kiment egyszer. Mert most, miközben 5 év óta először visszamerészkedett gondolatban a házba, ismét ott volt. És akkor, 1984. augusztusában. Most viszont próbáljuk ki úgy, hogy miután bementél a házba, átmentél a konyhán, beléptél a szobába, észrevetted őt, és már jönnél ki, nem balra fordulsz a kijárat felé, hanem jobbra. Ahol ő fekszik, menj csak be, biztatja magát. És sűrű, apjától örökölt erős szőke szemöldökéből már csöpög is az izzadság. Pedig még csak az első kör harmadánál tart. Menj be, menj vissza, nézd meg jól, és fordulj jobbra. Jobbra fordulj. Nem úgy, mint 5 éve, amikor balra fordult, mert arról a napról ez az egyetlen emléke. Balra fordul, ki, el a házból, és szalad végig haza. Hanem most menj be ismét, vedd elő a kulcsot, mert az ajtó zárva van. A kopott zöld ajtón, a festék a tűző napsütéstől felhólyagosodott, de a rizskilincs ragyog. Hallgatózol, meghallod a kutyát bentről. Andrejt fajtiszta spánielként vették 2 éve, de 4 hónapos korában már olyan hosszú lábai voltak, mint egy agárnak, és úgy hajkurázta az olból kiröppent tyúkokat, mint egy vadászkutya. Előveszed a kulcsod, kinyitod az ajtót, csak a felső zár van bezárva, a dámzár. Az alsóhoz sohasem volt kulcs, tehát itthon van, mert a kutya is bent van. Tudod, hogy ott van bent. A kutya kiront, soha többé nem látjuk, egyszer csak soha többé. Ezen a napon minden egyszer csak soha többé. Zihál a lány. 15 kör? Még 5 sem lesz, legfeljebb 2, és küzd magával, hogy abba ne hagyja, meg ne álljon. Átmész a konyhán. Előszoba nincs, balra asztal, rajta a kopott, cigarettával kiégetett viaszkos vászon. Az aragáz megint ragad a kosztól, rajta a tegnapi leves. Az akkori 13 éves lány első levese. A gazdag kertből szedte egy nappal korábban a hozzávaló veteményt, ahogy a hóstátiak mondják. Tegnap délelőtt Murok Petrezselyem Celler Leostyán, a nagybokor Leostyánból egy egész szág, zöldpaszúj karalábé. Nem, karalábé biztos nem volt, mert azt utálom most is. Zöldborsó? Nem volt zöldborsó sem. Augusztusban egyáltalán nem volt már jó a borsó. Zöldhagyma a tetejére vágva, só, mi kell még? Bors, bors az nincs. Egy-két krumpli, káposztát inkább nem. Egy egész fejet most már kár elprédálnia. Ja, és egy szép nagy paradicsom. Majdnem az első, idei, rücskös, gerezdes nagy paradicsom. Paprikát a szomszéd kertből kellett kérni. Miért nem ültetett sohasem paprikát? Csodás, illatos zöldségekből főtt, a mégis ízetlen leves. Hátul a kertben ették meg, aki főzte, szitta, mint a jó házi asszony a főztjét. Akinek főzték, dicsérte, lelkesedett, hálás volt. Lassan kanalazta, mintha hosszú betegségből gyógyulna, s most először ehet frissen főtt ételt. Eszi, nyeli, gyűri, birkózik vele, az utolsó cseppig kinyalja a tányért, kenyérrel kitörli. Gyűrközni kell a halállal, gyűrköz, János, s rohanj, János. Biztatta az apját, hogy egyen még, ha szereti, és a levesből egy félfazék, pessett maradék még másnap délután is ott bűzlik a tűzhelyen. A szoba ajtaja félig nyitva. Lassan belépsz a szobába, félsötét. Az egyetlen ablak annyira poros, hogy alig szűrődik be valami fény. Balra ágy, ott fekszik. Jobbra asztal, nincs telefon. Mi lett volna, ha van telefon? Miért nincs telefon? Soha eszébe sem jutott telefont kérni. Jobbra asztal és könyvszekrény. Egy polcnyi sárga gerincű, francia krimi, egy másik polcnyi kemény kötésű, marxizmus-leninizmus. Aztán balra nézel. Ott fekszik. Megállsz az ágy mellett, nézed. Nézted? Tényleg megnézted? Élt? Volt-e másik lehetőség? És most észrevetted, hogy a második még mindig iszonyatosan nehéz körnél tartasz. Balra fordulni, az ajtó felé elindulni, a konyhán át a kijárat felé, fogni a kulcscsomót, ráhajítani az asztalra, mert a dámzárat kulcs nélkül is be lehet zárni, csak be kell húzni az ajtót. Szóval a kulcscsomót azért kell odahajítani a kopott viaszkos vászonnal borított asztalra a bejárat mellé, hogy aki most kilép a házból, az már biztosan, egész biztosan ne jöhessen többé vissza. De most vissza akarok menni, most először 5 éve, vissza a házba, és megnézni, hogy mi történt. Ezt nevezik úgy, hogy előre megfontolt szándék. Mert hogy bevágja, becsapja, nem, egyáltalán nem vágja, nem csapja, hanem behúzza, halkan és finoman. Mert a halottak törékenyek, és finoman kell velük bánni. Tehát beteszi maga mögött a megvetemedett ajtót. Olyan gyenge, szinte vállal is be lehetne taszítani, persze nem egy 13 éves lánynak, akinek ez az első ajtaja, amikor ő egyedül dönt, és hangtalanul betesz maga mögött egy olyan ajtót, és nincs visszatérés, mert a kulcs az asztalon marad. Ott hagytad. Az ajtó mögött lévő férfi mozdulatlan és nyugodt. A rekkenő nyári hőség ellenére talpig fel van öltözve. Cipő is van rajta, meg kockás flaneling. Nem horkol, pedig háton fekve szokott, pláne ha részeg. És az íróasztalon lévő üres vodkás üveg, meg a gyomorból jövő acetonszag, ami ott terjeng a szobában, mégiscsak erről árulkodik. Szája egyébként csukva, sötét, száraz vér tapad szép vastag ajkára, egy kevés a feje alatt lévő hímzett, piszkos párnára, meg a kopott csergére is csöppent. A papírokon majd így szerepel, agyvérzés. Elfelejtettem számolni a köröket, kap észbe hirtelen. Pedig ma igazán nagy teljesítményre szánta el magát. Visszatérni oda, abba a házba, amelyet már rég eladtak. Lenéz és észreveszi, hogy a kínai tornacipő is elszürkült már. A fehér frotírzoknival együtt, ahogy a poros földúton makacsul egyre rója a Györgyfalvi negyedben, a tavaknál a köreit. Nincs jobbra fordulás. Ha telefon lett volna, akkor sem. Mert a döntés az asztalon maradó kulcscsomóval kezdődik. Az árulás nyilvánvaló tárgyi bizonyítékával, hogy itt járt valaki, bár arról a pillanatról nem fogunk többet megtudni. A lényeget nem. Hogy amikor ez a jelenet megy, ajtónyitás kulcs Andrej, a kutya kiront, a lány belép, a férfi halott-e már, vagy sem. És egyébként is ez a jobbra fordulás pontosan egy hónappal korábban már megtörtént. A halállal vívott első ütközetet sikeresen visszaverték. János pedig megígérte, mint annyiszor, hogy nem iszik többé, hogy nem csapja be a gyerekeit, hogy nem hagyja el őket. Gyenge, megtört hangon ígérte, hogy gyűrközni fog a halállal, mert akkor, egy hónappal augusztus előtt nyitva maradt az ajtó. Andrej sehol, csak másnap került elő. Tárva nyitva maradt a kapu is. A lány pedig rohant a szomszéd utcába a nagyanyjához. Rohantam? Akkor mégsem most futok először. Estére már gyomormosás, infúzió, késő este pedig, amikor a férfi kinyitja a szemét, alig hallhatóan megkérdezi. Locsoltál? Mire az anyja, aki ott áll mellette, azonnal rávágja, hogy ez most nem fontos. Ő pedig szégyenkezve vallja be, hogy igen, locsolt. A kórházból lefutott a kertbe. Mindent meglocsolt, az uborkát nagyon rendesen, legalább 10 percig hagyta a slagot minden ágyásban, és leszette az első paradicsomot is. Rengeteg lesz, több mint 100 liter paradicsomlevet tesznek el augusztus végén. A passzírozást nagyon utálja, de nincs mese, neki kell tekernie az ócska paradicsomprést. Úgy nyersen is jó, de paradicsomlevesnek isteni. Még februárban is lesz belőle. Mert aki még júliusban megtette azt, hogy jobbra fordult, az augusztusban, amikor a halál iramtáblázatában az utolsó rubrikához értek, már balra fordult. És a kulcsot is az asztalra hajította. Az ajtót pedig becsapta maga mögött, és ezzel a fordulással elindult a labirintus egyik lehetséges útvonalán, amely labirintus szerkezetéről, vagy akár a létéről eddig fogalma sem volt. Hogy ott bolyongjon majd éveken keresztül, a balra át, jobbra átok közt, és nem tud kijutni. Hiszen más sincs, csak balra át, vagy jobbra át, mert nem tud kijutni a Krisztus tövisből, Spina Christi, font, átmászhatatlanul magas útvesztőből, és megint és ismét 1984, augusztus 4, délután 5 óra van. És azt kérdezi, hogy most merre? Most merre kell fordulni? Balra, balra, biztatja magát. De János már nem képes eljutni a saját haláláig. Én pedig nem bírtam volna elcipelni őt, a tehetetlen testet odáig. De a 13 éves, már majdnem végső testmagasságát elért lány még semmit sem tud, hogy van bal meg jobb. Élő és másnap már biztosan halott apa. De lehet, hogy akkor még élt. És ez a balra fordulás azóta a világ mértékegységévé vált. Délután 5-kor még önkéntelen mozdulat, még nem döntés, csak cselekvés. Locsolni holnap is kell, mondja majd anyjának halkan is puhán. És harmadnap, amikor apjuk lakásában vannak, és a temetés után is, amíg el nem adják a kertet. Este locsol, mert hajnalban nem képes felkelni. Le kell szedni az uborkát és a paradicsomot. A málna is érni kezd már. Folyamatosan szedni kell valamit. Minden nő és érik és tombol. Nem lehet megállítani. Csak a virágos kert feketéllik. Azt még aznap teljesen letarója, amikor az anyja magával hurcolja az áruházba, ahol dolgozik, hogy fekete blúzt és szoknyát vegyen neki. Nem lehet nadrágban, szoknyában leszel. Undorító térdigérő rakott szoknyában, de anya, ez pionír szoknya, tiltakozik, de fekete, és hímzett galléró rövidújú fekete blúzt vásárol neki. Pont olyan, mint a szucsági parasztoknak, én ezt fel nem veszem. Mire anya? Apád temetése nem divat bemutató. És igenis van fekete nadrágom, közölte a lány. Azt a kopott szart nem fogod nekem felvenni, és a bolt közepén a síró görcs, hogy úgy fog kinézni, mint egy lelemari. A mama pedig halkan szól, hogy szégyeld magad, így kiviselni magad apád temetésén, és megy tovább. Nem vagyok hajlandó fekete nájlon harisnyát venni, anya, augusztus van, senki nem visel harisnyát, csak a bunkó parasztok, meg a cácák, meg a nájlonkendős pokaiták, meg a Jehova tanúi. Ezt én döntöm el, és fekete szalag is kell. Nem kötöm össze a hajam, hagyjatok már békén a hajammal, semmi mással nem tudtok foglalkozni, te is, meg az iskolában is, csak hogy van összekötve a hajam. Borzalmasan nézel ki, majd én kifésülöm és összefonom. A haját végül nem kell összekötnie. De az üzletben a mama egy beosztottjának sóhajtva mondja. Most egy évig járhatok feketében. Jó ezeknek a gyerekeknek, nekik nem kell. Majd én hazaviszem a ruhákat, mehetsz. Hatra otthon leszel, megértetted? Még meg kell rendeljem a koszorút. Mit írjunk rá? Kérdezte a mama. Nem kell koszorú, anya. Viszünk a kertből hatalmas csokrot. Török konty rengeteg van, és kardvirág. Utálom a kardvirágot egyrészt, vágja rá az anyja. Nálunk miért utálta mindenki a kardvirágot, tűnődik lihegve a lány. Most veszi észre, hogy egy piszkos fehér kóborkutya mellé szegődött. Nem utána fut, hanem vele. És ha mindenki utálta a kardvirágot, mi miért ültettünk? Másrészt ez temetés, nem szülinap, úgyhogy koszorút viszünk, és a gyerek kiront a Szentegyház utcai konfekcióboltból, ami tele van egyenruhákkal, és ahol csak a falusiak vásárolnak, rohan. Látod, mennyit futottam érted? Most már szürkül, és én még mindig futok, pedig egy pillanatig sem hittem benne, csak nagyképűen ámítgattam magam, hogy képes leszek. Rohan végig a Deák Ferenc utcán, aztán a Román Színház előtt, utána a Budai Nagy Antalon, egyenesen be a kertbe, a ház fele sem néz, amúgy sincs már kulcsa. Kér egy ollót a szomszédtól, az összes virágot levágja, mind a dáliákat, a török kontyot, a kardvirágot, a krizántémot is, pedig még nem is nyílik, a néhány szál törpeszegfűt, a narancssárga, a japán liliomot és az egyetlen illatos fehéret, meg azt a néhány rózsát, amivel idén először, és ezek szerint utoljára kísérleteztek, és a két szál féltett tuba rózsáját. Az egészet szabályos halmokba rakja. Hátra megy a nagy kertbe, levágja az ágyások szélére dísznek ültetett apró virágzó napraforgókat, mert ebből úgysem lesz semmi, olyan ványadtak, állapítja meg. És aztán vissza a virágos kertbe, kihúzza az összes virágtövet gyökerestől. Az elnyílt bazsarózsa töveket, a nárciszt, a jácinthagymákat halomba rakja, és a csupasz gyökeret meg a virágokat is meglocsolja. Holnap a temetésen ne felejtsen el szólni Sándor néninek. Most nem akar bemenni, hogy övé a rengeteg gyökér, meg hagyma. A rózsával és a dáliával, a dália gyökereket nehéz volt kihúzni, körül kellett ásni. Biztos lehetne jövőre még kezdeni valamit. Késő estig dolgozik. 9 körül még öntözni kell a kertet, meg le is kell szedni, legalább 10 kiló zöldséget cipel haza. Az anyja nem szól a késői hazajövetelért. El kell majd reggel kérni a szomszédtól a talicskát, hogy ki tudja vinni a temetőbe a virágokat, de az anyja nem engedi el. Rendeltem 3 koszorút, mondja, egyet neked, egyet a nővérednek, egyet magamnak, legyen elég. Egy fekete szalag lóg ki a többi koszorú alól. Szerető lányod. A mondat elejét nem lehet elolvasni. Nem volt bent a magyar virágos, úgyhogy a másik írta meg a szalagokat, panaszkodik anya nagymamának a temetés után. A szerető lányod plusz aláírás, a felirat láttán a lány sírva fakad. Most már mindegy, jutott eszébe futás közben. A lógófülű fekete orrú kutya még mindig vele tartott. De némán csorognak a könnyei a dűtől, mert az ő koszorújának a szalagja pont kilóg a többi közül. Csak amikor Sándor néni oda megy kondoleálni, megcsókolja a lányt, a halottat nem lehet, zárva a koporsó, pedig Sándor néni szerette volna megnézni. Ott helyben a kezébe nyom 4 darab gyűrött, lilás kék százast, amilyen a lánynak még sohasem volt, mert Sándor néni hajnalban kiment a piacra, és kivitte az összes levágott virágot. Hadarja a fülébe, ügyes voltál, hogy levágtad. Kell most a pénz, beváltottam neked a sok aprót, de majd legközelebb ne szedd ki a gyökérrel. Ott áll a 4 darab 100-assal a koporsó mellett. Milyen legközelebb, Sándor néni? Kár, hogy ezt elfelejtettem megkérdezni. Ezen az idióta blúzon meg a szoknyán zseb sincs. Mindegy. Szorítja és eldönti, hogy nem adja senkinek. Bundát vesz belőle, igen. És csináltattam egy szép koszorút a török konyból, az úr kedvencéből, meg a krizántémjaidból. Az le lett neked vonva az árulásból, és írattam rá papírt is, hogy ott van, pont jól látszik. Szerető leányaid, meg a nevetek. Na tessék, vigyázz a pénzre, inkább megfogom neked a végéig. És a lány valóban kecskebőrbundát vett rajta, még most is hordja, nem most augusztusban, hanem télen. Néha otthon is magára terítette, úgy aludt, mert hideg volt a blokklakásban, az iskolában is abban ült az órákon, úgyis majd megfagytak. De most ömlik róla a víz, a fehér póló teljesen rátapadt már. Még szerencse, hogy van egy kis szél, és rója tovább a szabad, nehéz köröket. A kutya még mindig jön mellette, liheg, kilóg a hosszú rózsaszín nyelve. S a lány hirtelen felnéz és észreveszi, hogy más futók is vannak, hogy nincs egyedül. Nem tudja, hányadik körnél tart, de megy tovább. Dönti el. Megy, amíg bír. Amíg beesteledik, ha kell. És holnap újra kezdi. Mindaddig, amíg abból a magas, tövises labirintusból, egy megfelelő balra fordulással végre tényleg kiszabadul. Karácsony. De tévedett, mert a teherautók végül nem a repülőtérre mentek, csak abba az irányba. Kolozsvári repülőtér, tűnődött, amikor beült a kis teherautóba. Képzeletbeli fogalom. Fantasztikus hely lehet, mert senki sem látta belülről. Soha egyetlen ismerős sem szállt még le a kolozsvári repülőtéren. Pedig sokan jöttek külföldről, nem is indult innen gép, csak az övé, meg a mama is régen, nagyon régen, amikor még kicsi volt, és élt az ő nagymamája is, vásárhelyre mentek világítani repülővel, mert akkor még a két város közt működött közvetlen járat, ezt mesélte. Bár később a mama Bukarestbe is mehetett volna repülővel, de nem, ő inkább Kusettel akart utazni, és vele, persze, hogy vele, V-vel. De a lány most azért képzelte, nem is képzelte, biztosan tudta, bár ilyet senki sem mondott neki, hogy a repülőtérre mennek, pakolni. Mert úgy hitte, hogy mostantól, talán már holnaptól ez a repülőtér valósággá válik. És innen fognak le és felszállni, Párizs, London, Berlin, Bécs, Moszkva és Amerika, soha többé meg sem állnak. Egyfolytában utaznak majd, mert Kolozsvár mostantól hirtelen a világ része, egy város, amelynek repülőtere van, úti cél lehet, szerepelhet az úti könyvekben, mert a világ nagy, és Kolozsvár is része. Érkezés, indulás, látogatás, ujjongott a lány, és megborzongott a túlfűtött kis teherautóban, és szabadon jöhetnek már a rokonok is Pestről, bár mostanra mind meghaltak. De a lány tévedett, mert ugyan Szamosfalvára mentek, de a szamosfalvi útról a sűrűködben letértek a hatalmas, soha még csak félig sem feltöltött, régóta pókhálós raktárak fele. A raktárakat a mama szerezte kemény hangon telefonon tegnap reggel. Bátran kölcsönkérte őket, ijedt főnökeitől. A központi kereskedelmi vállalat textil, cipő és élelmiszeráruházainak évek óta éhesen tátongó raktárait, amelynek szűzhóval fedett udvarára most egymás után hajtottak be a kisebb, nagyobb és egészen ijesztő méretű teherautók a katonaság közreműködésével. Mert a mama a mi oldalunkra állt, katonaságot hívta segítségül, ahogy mondta, meg a két lányát, akik maguktól jöttek, könyörögtek, hogy jöhessenek, mert semmiképpen sem akartak kimaradni a forradalomból. S a mama vezényletével a 70 teherautónyi kiszámíthatatlan tartalmú áru itt a mama keze alatt kezdett el rendszerbe szerveződni. A katonák a nagy egységeket behorták, kibontották, csoportosították, átcsomagolták, hogy majd mindent a mama előrelátó táblázatai szerint már úgynevezett segélyként útjára indítsák. A lányok az egészen kis pakkokat, dobozokat, szatyrokat rakosgatták, kategorizálták. A legkisebb lány, mint írástudó, a levelekért és üdvözlőlapokért, átadandó üzenetekért, gyerekek készítette rajzokért felelt. Mellé megszerezte magának a könyvek és folyóiratok gyűjteményét, IPM-ből, Lúdas Matyiból, Élet és Tudományból és Nőklapjából gyűlt a legtöbb. Kár, hogy nagy Tinak már nem vihetek Élet és Tudományt, gondolta a lány. Akadt néhány Erdély története, Mozgóvilág és Filmszínház muzsika is, amiből nekik is sok volt. A nagyapjuk gondosan beköttette őket. Talált egy ismeretlen Színház nevű újságot is. A mama biztosan örülne neki. A mama pedig, mint egy hadvezér az udvaron, mint Mihály Vityázul, a szobor a Széchenyi téren. Egy dobogón állt, amit a katonák vittek oda neki, hogy jobban rálásson a raktárudvarra. A mama kivont kart helyett egy nagy régi füzettel hadonászott, hajnalban, amikor elindult, világos kék csillogós szemfestéket is kent fel, testről kapta. Mintha randevúra menne, bepuderezte keskeny orrát, haját éjszakára becsavarta, s most a szőkeloknik szépen rugóztak a vállán. A hosszú kék kézzel festett szoknyáját és a magas sarkú csizmáját vette fel. Szép volt, bátor és ragyogott a szeme, mert most az utolsó nagy kereskedelmi ütközetére készült, amikor végre valóságos áruk kerülnek szigorú felügyelete alá. Hangos bemondót, egy plétölcsért is kapott egy tisztől, aztán sorra engedte be az autókat. Tárgyalt a szállítmányról a sofőrökkel, majd egyik vagy másik raktárhoz irányította őket, ahol aztán elkezdték lepakolni. És a mama fél óránként bemondta, hogy tilos bármit kivinni a raktárak területéről. Az adományok a rászorulókat illetik, és sorolta, hogy kiket. Bemondta románul, aztán hirtelen gondolt egyet, és elmondta magyarul is. A kiskatonák pedig percenként szaladtak oda kérdéseikkel, hogy mit hova pakoljanak. A raktárakban meg egyre nagyobb dobozhegyekben, zacskókban, zsákokban tornyosult a cukor, liszt, olaj, tisztítószerek, ruhák, gyógyszerek, konzervek, édességek, kávé és kakaó és tejpor, játékok, plédek, szeszes italok, különös színű üdítők, háztartási eszközök, ruhák és cipők. S a raktárakban lassan soha nem látott, hatalmas boltok születtek, óriási szupermarketek, mint nyugaton, amilyenekről Virtle mesélt, aki már Amerikában is járt, de nem hittek neki. Aztán egy pattanásos katonafiú egyszer csak megállt a legnagyobb raktár ajtajában, hosszan nyitott szájjal csodálkozó szemmel bámolta a raklapokon álló élelmiszeres dobozokat. Majd mély hangon belefogott egy templomi énekbe. Cét szóly tápamöntul Kánaán, néked adom Kánaán földjét, és közben összekulcsolt kézzel, többször meghajolt földig a bávány előtt. De senki sem nevetett rajta, mindenki tette a dolgát. A lányok is bontogatták tovább a szatyrokat, szortírozták, kupacokat raktak maguk köré. Látszott, hogy volt, aki leszaladt a sarki boltba, összevásárolta, amit talált, még a blokkot is benne hagyta a karácsonyi zacskóban. Közben felolvasták egymásnak a képeslapokat, leveleket, verseket. Végül már csak az első sorokat. Kedves honfitársaink, székelyek, magyarok, tisztelt ismeretlen, feltámadtunk, ti sokat szenvedett testvéreink, föltámadott a tenger, a népek tengere. Dear Romanian friends, halál a kommunistákra. Édes Jolikám és Pötyikém, kedves gyerekek, remélem, írták a levélírók, akik mind szóltak valakihez. S a lányok néha kiszaladtak a kiskatonákkal cigarettázni. a Szamosfalvára beosztott olténiai és moldvai fiúkkal, akik ingójra vetköztek, mert délre kisütött a nap, mintha tavasz lenne. A fiúk egy nagylábosban erős, cukros török kávét főztek, és azzal kínálgatták őket, és délben minden rakódó munkás, a mamát is beleértve, kapott szürke színű kincstári főzeléket alumínium tányérban. S amíg a mama az emelvényén kanalazta a forró krumplislevet, mint a vezér, aki nem meri gazdátlanul hagyni a most sem pihenő ütközetet, egy sötétbőrű fiú lihegve szaladt felé az udvaron, és már messziről kiáltotta, mint egy gyerek, aki valami titokzatos kincsre, valami ismeretlen tárgyra lelt. Hogy továrosá komandánt, parancsnok elvtársnő, konszerva azta, jeste de pisika. Ez a konzerv macskából van. Noi romani numunka masacevá. Mi románok ilyesmit nem eszünk, mondta öntudatosan, de az adomány iránti tisztelettel. Unde sotrimitem? Hova küldjük? A mama meg emelvényéről vörösre fagyott kezével lenyúlt és átvette a hosszúkás dobozt, majd szakértő szemmel olvasni kezdte. Aztá lászáíts, kezdte nyugodtan és tegezve, azaz, hogy ezt a konzervet hagyja csak nála. A többit rakják külön, a konzervek mellé, de elkülönítve. Trebuie analizata, ellenőrizni kell, fogalmazott hivatalosan, és becsúsztatta vastag kabátjának zsebébe. Jeuraspunt, én felelek érte. Igenis, vágta rá a fiú, vidáman szalutált, és szaladt vissza az utasítással, hogy a furcsa küldeményt külön kell kezelni. A mama pedig ismét bemondta, románul is, magyarul is, hogy elmenetelkor a kapunál ellenőrzés lesz, és senki semmit nem vihet ki engedély nélkül. Pedig késő éjszaka, amikor egy jassi tiszt felajánlotta, hogy hazaviszi kocsiján a két lányt és a Domna Directoire-t, az igazgatóasszonyt, senki sem állt már a kapuban, ellenőrzést sem tartottak. Mindenki halálosan kimerült az egész napi pakolástól, és indulás előtt a mama még kijelölte az éjszakai őröket és a váltást, bezáratta a raktárakat, megvizsgálta az éjszakai őr kulcsos szekrényét. Még elviccelődött az őrrel, hogy na most végre van mit őriznie, mi? Most a kutya is jól jön. Addigra az ápolt szőrű farkas kutyával mindenki összebarátkozott. Hocul! Tolvaj! Kiáltott az őr, mert így hívtak minden román kutyát, amikor a mama ujjával megfenyegette a kutyát, hogy aztán őrködjön ma éjjel. Hocu nuszárébe! Tolvaj, nem ugrál, hé! A fogatlan őr pedig mosolygott, hogy 15 éve őrködik karácsony éjszaka is. De cincs piánszön de szervicsú de kröcsön, de nincs odát a námávút, ni még depozit. Hogy 15 éve van szolgálatban karácsonykor, de eddig még egyszer sem kellett semmit sem őriznie. Úristen, sóhajtott a mama, hány óra van? Hadarta, mintha még jóvá tudná tenni az elmulasztott szentestét, és kimeresztette a szemét, személyen már elkenődött a kék csillám, a púder is teljesen lepergett az orráról. Hogy felejthettem el? És bűntudatosan a lányokra nézett. Legalább egy friss kenyeret elhozhattunk volna, mondta aztán a mama panaszosan, mert kenyér is volt bőven a szállítmányokban. Te mondtad, hogy semmit sem szabad, vágta rá Juci vigyorogva. Valami meleget kéne, mondta a mama a konyha közepén állva, miközben húzta le a csizmáját. Teljesen bedagadt a lábam. Csinálok laposított krumplit. Juci kinyitotta a fém kenyértartót. Á, nem kell! Van még száraz kenyér, tegnap előtti, nem, még az előtti, mindegy, bepreckeljük, megpirítjuk, kész, pirítós kenyér lesz. Mire a mama fejhangon szabadkozni kezdett, pedig ott van az összes hús a fagyasztóban a töltött káposztának, csak elfelejtettem reggel kivenni. Minden hús sikerült idén. 5 éve nem tudtam ilyen káposztát főzni. 2 sonkaboka, oldalas, dagadót is kaptam, szép sovány. A savanyú káposztát meg sem vettem, persze, mindig aznap szoktam, a hóstátiaktól. De ki gondolta volna, hogy ez lesz? És a fa is, soha nem volt ilyen szép fánk. Kaptam egy válóperestől, Almás Szent Királyról. Be se fér a blokkba, le kell vágni a tetejét. Kín van a balkonon, gyönyörű. de azt ma már nem tesszük be a lábába, és lerogyott a konyhai hokkedlire. Ludmilla meg azonnal felugrott az ölébe, és neki dörgölözött. Nagymit már nem hívjuk, késő van. Majd holnap úgyis nála ebédelünk. Juci meg hirtelen megkérdezte a húgától. Számonkérés, vagy inkább érdeklődés volt benne, töprengett a lány. Te nem hoztál el semmit? A húga meg zavartan nézett, hogy mit is válaszoljon. De hoztam, na, bátorodott fel a mondat végére. És te? Juci bizonytalanul visszakérdezett. Én? De én is elhoztam valamit, felelte vigyorogva. Elvégre karácsony van, nevetett a kisebbik. Persze, hogy elhoztam, mert szerinte végül mindenki elhozott valamit. A mama hiába mondta el ezerszer. Ha csak egyetlen szál cigarettát is, vagy egy kis sütőport, vagy egy újságot, vagy szappant, de valamit muszáj volt elhozni, azaz ellopni, gondolta, hiszen végső soron ez a mama szabályai értelmében lopásnak számított. És az albán cukrásznál is félig kifizettük az 1 kiló szaloncukrot, azt meg nem hoztuk el, nevetett a kisebbik lány, aki 2 hete felment Fizula úrhoz, a Pata utcai 3. emeleti blokklakásba. Először rendeltek szaloncukrot életükben. A mamának először futotta arra is. Azt mondta, hogy most igazi karácsonyt akar, hogy minden legyen és olyan legyen, ahogy kell. A fa, a töltött káposzta, a cukor. S a románul furcsán beszélő albán 3 szobás lakása kész cukrászüzem volt. Sehol semmi bútor, csak egy nagy konyha volt az egész. Finom fehér por szállt mindenütt. Fizula úr meg elérakta a 3 féle szaloncukrot, amiből választani lehetett. 2 fehér és 1 rózsaszín. Mindegyikből levágott egy kicsit. A lány pedig félve elvette, aztán az ár felől érdeklődött. És szégyellősen a legolcsóbbat kérte, ami így is méreg drága volt. A felét ki kell előre fizetni. Nem hoztuk el, ismételte a lány. De ezt viszont elhoztuk. Válaszolt halkan és édeskésen a mama, és belenyúlt a kabát zsebébe. Lassan előhúzta a konzervet. Macska konzerv, mondta lassan, és a földet nézte, a cicáit kereste. Jucikám, hozza ide a nyitót, mondta fáradtan. De Juci elvette a konzervet, és a tetején lévő fogantyúval egy mozdulattal felnyitotta. Addigra már Bella is megjelent az ajtóban. Csak ti kaptok ajándékot, Ludmikám, Belluka. Gyere ide mamához, duruzsolta a mama a cicáknak. A maguké bent van az irodában, nézett fel a lányokra. Akkor mi is majd csak holnap adunk, vigasztalta Juci az anyját, és közben előszedte a 3 napos kenyeret, felszeletelte, aztán megnyitotta a vízcsapot, és bepreckelte, mint a vasalni való ruhát. A mama pedig megetette a konzervvel a cicákat. Idén tényleg minden megvolt. Fa, káposzta, ajándék, szaloncukor, állapította meg elégedetten. Pedig semmi sem volt, és levette végre a kabátját, megterítette az asztalt. Van zsír, ha kérnek rá, mondta. Juci pedig elkezdett a vaslapon pirítani. Nem kérünk, böjtölünk, jelentette ki, mert fogyokúrázott. S a lakásban lassan szétáradt az ismerős vasárnap reggeli illat. Töltök egy pohár pálinkát, mondta a mama, és elkezdték enni a pirítóst, amit Juci jól kiszárított. Úgy ropogott, hogy alig hallották egymást. Sokáig csönd volt a konyhában. Aztán a kisebbik halkan megkérdezte, és most mi lesz? A mama felvonta a szemöldökét, mint aki nem érti, hogy mikor most, ma éjjel, vagy holnap, amikor a nagyanyjukhoz mennek, vagy úgy általában most? Válaszolt is valamit, de a lánya a fülében csengő ropogtatástól nem hallotta, csak a mondat végét. A nevüket, az igazi, teljes felnőtt nevüket, mert a mama először szólította így őket. Meg valamit mondott még előtte, hogy csináltok, vagy mentek, vagy akartok, vagy azt, hogy vagytok. Minden esetre végre nem magázta őket. Nem, Kandor bandika, jöjjön ide, tegye meg mamá kedvéért, hanem úgy beszélt velük, mint a felnőttekkel. Szereljük ki a telefonból a lehallgató készüléket, megmutatta az egyik kiskatona az irodán, indítványozta aztán Juci. Egy ilyen kis szarpöcök az egész. Megmondta, hogy kell szétszedni. De a mama legyint. Majd holnap. Most már amúgy is mindegy. Juci pedig folytatja. És ez eddig miért nem jutott eszünkbe, mire a mama védekezve. De hát nem is tudtuk. A lányok röhögnek. Mit, hogy lehallgatnak? És valóban csak egy kis fekete 8 centis műanyag műtyűr az egész, amiből alumínium karok állnak ki. Hitetlenkedve nézik, hogy tényleg csak ennyi lenne az egész. Á, biztos nem. Ha ennyi lett volna, már rég kiszedjük, és piros szalagot kötve rá, felakasztják a bronzcsillár karjára. A bronz angyalka alá, mintha ez lenne a karácsonyfa dísz. A műtyűr himbálózik, a macskák is megigézve bámulják, feszülten figyelnek, hogy honnan lehetne ráugrani. Juci pedig odaáll a hosszúkás kis fekete dobozka alá, és beleszól, ahogy a mama szokta. Álló, mert álló, mondja mindig a mama a telefonba. Soha nem lehet már erről leszoktatni, szerinte a telefon román dolog, és románul kell beleszólni. És nem is hallja a különbséget a halló és az álló között. És most mi lesz? Kérdezte ismét bátortalanul a kisebbik lány. De mintha nem is a mama válaszára volna kíváncsi, hanem a sajátjára. Mintha mostantól neki kellene már erre felelnie. Mert az éjfélkor 89. decemberének karácsonyán született felnőtt ember még ijedt és védtelen, mint az újszülött felnőttek. Kapaszkodik a fáradt mamába, meg a nagyobbik testvérébe, meg a nagyanyjába, aki már alig lát, meg a puha, otthon ülős macskákba, a sötét kolozsvári tömbházlakásba, még a szobájába is félbe menni, a sajátjába, mert végre külön szobája van, megkapta a nagyszobát, mert ő már nagylány. Fél lefeküdni, mert holnap már nem ébredhet fel úgy, mint eddig. Holnap már válaszolni kell arra, hogy most mi lesz. Juci pedig lenyeli az utolsó falatot, és mellékesen megjegyzi, hogy hallotta ma a katonáktól, hogy ki lehet venni az útleveleket, hogy éjszaka már sorok állnak a milícián. Talán már holnaptól is mehetnénk. Mire a lány rávágja, elmegyünk? És sietve teszi hozzá, hogy holnap hétfő van, és bíztatóan a mamára néz. A mama hunyorog, hogy neki talán be kellene mennie dolgozni, de egyáltalán mi lesz most az ő állami vállalatával? És ingatja a fejét, hogy ő most nem tud útlevélért sorban állni. És hova lehet egyáltalán menni? Kérdezi hirtelen a lány, és kérlelően néz a mamára, de Juci egykedvűen válaszolja, hogy mehetsz egyedül is, felnőtt vagy, nem kell már fogni a kezed, oda mész, kiveszed az útleveled és utazol. A lány pedig lenyeli az alig szétrágott falatot. A torkát karcolja a kemény kenyérhéj, fáj a szájpadlása, felsértette a pirítós, és könnyezik a szeme. A fájdalomtól is, meg a három fárasztó naptól, amikor lőnek, másnap tüntetés, aztán jönnek a segélyek. Meg tényleg, ez a legszebb karácsony az elmúlt 18 évben, amikor valóban minden megvolt, ahogy a mama is állította. A fa, a káposzta, a szaloncukor, az ajándékok, pedig nem volt meg semmi. Már holnap indulhat az útleveléért, ha akar. Mentek, csináltok, ismétli a mama, vagy hogy megyünk, csinálunk, ismételgetik a lányok. Csak még nem tudni hová és mit. A mama minden esetre megy és lefekszik, mert borzalmasan be van dagadva a lábam. Ti pedig csináltok, amit akartok, lányok.